Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Zsoltos Ákos, a portfólió elemzője van a telefonnál. Jó reggelt, hogy indult a tőzsde?
Jó reggelt kívánok. Visszaesést látunk a Bux Indexben. Ez alig, hanem a Jerome Powell Fed tegnapi megszólalásának köszönhető. Az európai tőzsdéken is nagy visszaesést látunk. Mindenhol 1% körüli vagy a feletti a visszaesés. A Bux Index 7%-os mínuszban van, 42.963 ponton áll most az index. Blue chipek közül a Magyar Telekom és a MOL is 1% feletti mínuszban van. A Magyar Telekom 390 forintba kerül, ez 1,3%-os visszaesést jelent. MOL-nál 1,5%-os a mínusz, 3056 forintba kerültek a MOL papírjai. Az OTP-nél viszonylag mérsékelt 2,1%-os visszaesést látunk, 10.665 forintba kerülnek a bankpapírok, és a Richternél pedig egészen kicsi 1,1%-os a mínusz, 6.950 forinton cserélt gazdát a Richter utoljára.
Milyen a forint?
A forint enyhén gyengül az euróval szemben, ez 1,1%-os gyengülés jelent, 370 forint 20 forintba kerül most egy euró, tehát tovább lesz 370-es szint környékén mozog. A dollár 342 forint 30 fillérbe kerül, ez 2,1%-os gyengülést jelent.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április 15-én beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert. A kamara elnöke azt mondta, az ország 986 pontjáról ezüst jodidot a felhőkbe juttató rendszer minden évben több milliárd forint kárt előz meg. Németh Zoltán kérdezte Györfi Balást.
Ez egy olyan megoldás, ami egy nagy terület lefedésére egészen kiválóan alkalmas, és az Európai Unióban mi elsőként, sőt, talán még mindig egyedüliként egy olyan struktúrát tudtunk felépíteni, ami az ország teljes területét védi. Ez azt jelenti, hogy 10-10 kilométeres négyzetrácsot, ha egy képzetben az ország térképére fektetünk, akkor a meccés pontok körül helyezünk el különböző eszközöket, ezek generátornak hívjuk őket. Ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy acetonos ezüstjodid segítségével az ezüstjodidot feljutassák a felhőbe. Ugye jégeső előtt mindig felfele áramlik a levegő, és így a felfele áramlás segítségével az ezüstjodidot ezt feljutatjuk a felhőbe, ott, ahol a jégszemcsék képződnek, és ennek az a következménye, hogy ezek mesterséges jégmagvakat képeznek, tehát ez azt fogja eredményezni, hogy sokkal több, de értelemszerűen kisebb átmérőjű jégszemcse keletkezik a beavatkozás hatására.
Hány ponton helyezték el ezeket a berendezéseket, és egyáltalán mekkora területet képes ez megóvni?
Hát nagyságrendileg 1000 ilyen automata, illetve manuális generátor van az ország területén, és itt nagyon érdekes, mert nagyon sok esetben nem ott kell védekezni, ahol a jégeső esni fog, hanem ott kell elkezdeni védekezni, ahol a jégszemcsék a légkörben keletkeznek. Úgyhogy itt nagyon sokan azt gondolják, hogy ahol mondjuk volt jég, mert sajnos olyan megoldás, ami teljes egészében meg tudná gátolni a jégesőt, olyan nincsen. Itt ugye azt kell tudni, ez egy jégkár mérséklő rendszer, tehát mondjuk egy szupercella esetében, ami egy időjárási körülmény, ott nem tudunk védekezni, és nyilván abban az esetben is kiszolgáltatottak vagyunk, hogyha már az ország területén kívülről úgy érkezik egy felhőbe Magyarországra, hogy az metelítve vagy jégszemcsékkel értelemszerűen, ott is maximum annyit tudunk tenni, hogy a jégszemcsék nem duzzadnak tovább, de a jégkár egészen biztosan kisebb lesz a beavatkozás hatására, mint amekkora anélkül lett volna.
Ha lehet így fogalmazni, akkor mi a minőség megőrzési ideje ennek a rendszernek, tehát hogy mennyi ideig hatásos?
Ugye a meteorológiai szolgálattól kapunk mi jelzést, ez nem folyamatosan működik, hanem a meteorológiai szolgálattól kapunk jelzést, hogy jégeső kockázata áll fenn, abban az esetben mi a meteorológiai szolgálat által meghatározott régióban elkezdjük ezeknek a generátoroknak az üzemeltetését, és így az ezüstjodid, ami egyébként egy teljesen ártalmatlan anyag, egyébként az ivóvíz fertőtlenítésére is használják, tehát ettől nem kell félni, mert nagyon sokszor kérdezik azt, hogy úristen, mi miket permetezünk a levegőbe. Tehát igazából akkor kezdődik a védekezés, amikor az OMS-től jelzést kapunk, és azt gondoljuk, hogy ez most már egy ötödik éve zajlik, most már nagyon jól összecsiszolottunk, és azt gondolom, hogy nagyon eredményesen tudjuk ezt a munkát végezni.
Elnök úr, egyébként 2022-ben, vagy az idei szezonban volt már jégkár?
Mit értünk jégkár alatt? Bocsánat, hogy egy költői kérdéssel visszakérdezek. Tehát arról már tudunk, hogy esett jég Magyarországon. Kérdés az, hogy ez okozott-e kárt. A mi ismereteink szerint érdemi kárt nem okozott, de ugye a jégkár bejelentést azt a gazdálkodóknak kell megtenni, és ugye azt nem a kamaránál teszik meg, tehát ilyen értelemben mi csak év végén, szezon végén tudunk statisztikai adatokhoz jutni, de úgy tudom, hogy érdemi kár Magyarországon, ugye április 15-én kezdődött a védekezési szezon, tehát nem egészen egy hete, tehát azóta jelentős kár nem keletkezett. Itt akkor tud a jég jelentős kárt okozni, amikor a növényi kultúrák már olyan állapotban vannak, hogy van mind kárt okozni.
Valamikor már februárban elkezdenek rügyezni a növények, ez talán idén nem volt meg, tehát hogy éppen emiatt talán kár sem keletkezhetett, nem?
Így van, mi egyébként április 15-től szeptember 30-áig működtetjük ezt a rendszert, ugye ekkor van értelme védekezni a jégkár ellen, és azt gondoljuk, hogy ez úgy körülbelül be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Mi azt látjuk, hogy a jégkár, a keletkezett jégkár, illetve a teljes mezőgazdasági káron belül a jégkárnak az aránya az drasztikusan lecsökkent. Ugye a számításaink szerint egy védekezésre elköltött forinttal 33 forint termelési értéket tudunk megóvni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon jó befektetés. Ilyen értelemben egyébként az elmúlt 4 év megelőzött káreseményeit, ha nézzük, akkor ez egy több 100 milliárd forintos termelési érték megóvást jelentett.
Györfi Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Németország azt tervezi, hogy jövőre már nem importál orosz olajat. A magyar kormány szerint egy ilyen szankciót alaposan meg kell fontolni, mert hatalmas költségei vannak. Gulyás Gergely a Kormányinfón beszélt erről.
A százhalombattai olajfinomítónak az átállítása az több hónap vagy egy év, és több 100 milliárd forint. Mert hogy ezek a finomítók nem úgy működnek, hogy az orosz olaj az kicserélhető máshonnan érkező olajra, ezek orosz olajjal működnek, évtizedekkel ezelőtt így tervezték meg ezeket. Tehát felelős döntésekre van szükség, ha bármilyen szankciót akarunk bevezetni, akkor ezt világosan ki kell mutatni, be kell mutatni, hogy milyen következményekkel jár, honnan tudjuk az adott energiahordozót beszerezni, milyen mennyiségben, ez kiváltja-e az oroszoktól pillanatnyilag vásárolt mennyiséget, és mibe kerül az, és ennek az árát ki fogja megfizetni. Ezeket ma nem látjuk, enélkül pedig felelőtlenség bármely más területen is szankciókról beszélni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy idén tömeges csőthullám fenyegeti a hazai cégeket. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tömeges csőthullám jöhet idén és még 2023 első felében is az Optán adatai szerint, ugyanis idén az év első 3 hónapjában annyi céget töröltek már, mint amennyit tavaly az első fél évben, mondta az Optán stratégiai igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Csorbai Hajnalkát.
Magyarországot különösen kedvezőtlenül érintik az elmúlt időszak gazdasági hatásai, hiszen a magyar cégek tradicionálisan alultőkésítettek, és komoly likviditási problémákat okozott náluk mind a Covid, mind akár az orosz-ukrán háború hatása, vagy akár az energiaáraknak az emelkedése. Már az első negyed évben látható volt, hogy a kényszertörlések száma elérte a tavalyi teljes évnek a felét. A felszámolások számában meg akkor várunk nagyobb növekedést, amikor teljesen kifut a törlesztési moratórium, illetve amikor feloldódnak azok a gazdaságvédelmi intézkedések, amik még a Covid elején lettek bevezetve.
Hogyha a tevékenységi profiukat, ágazati profiukat nézzük azoknak a cégeknek, amelyeknél megtörtént a kényszertörlés, akkor mit lehet tudni, mivel foglalkoznak vagy foglalkoztak ezek a cégek?
Nagyon sokan tevékenykedtek az idegenforgalom vendéglátás területén, ez talán nem is meglepő. Ugyanakkor más cégeknél is, ahol a beszállítói lánc akadozása okozott problémát, termelő cégeknél is jelentkeztek már ezek a problémák. Még egyelőre kisebb számú a kereskedelemben megjelenő problémás, kényszertörölt cég, de várhatóan ott is esetleg az ástop által problémát okozott cégeknél lesz még olyan, aki akár kényszertörlés, akár felszámolás alá kerül.
Mire alapozzák ezeket az adatokat? Honnan látják önök azokat a mozgásokat, amelynek az eredménye aztán oda vezet, hogy felszámolnak, törölnek egy céget?
Az Opten a teljes hazai cégadatbázis adatait vizsgálja, mind pénzügyi adatok szempontjából, mind negatív eljárás adatok, vagy akár pozitív információk, mint Európai Uniós pályázatok szempontjából. Ezeket az adatokat összevetve egyébként a nyugat-európai átlaggal látható, hogy milyen alacsony likviditásúak a cégek, és az alacsony likviditás válsághelyzetben mindig egyfajta sok hatást eredményez, és akinek nincsen megfelelő pénzügyi háttere ahhoz, hogy túlélje ezeket az átmeneti időszakokat, hiába lennének hosszú távon életképesek, nem fogják túlélni azt, hogy eljussanak ehhez a hosszú távhoz, és érdemben növekedni tudjanak és talpra állni.
Hogyha a hazai cégeket nézzük, az összes hazai céget, akkor körülbelül hány százalékuk, vagy mekkora az az arány, amelyik kifejezetten alacsony likviditással rendelkezik, tehát alultőkésített?
Hát, hogyha százalékot kellene mondani, akkor ez 90% fölötti ez az arány, de ez azért van így, mert nagyon elaprózódott Magyarországon a cégstruktúra, nagyon sok a mikro és kisvállalkozás, és ezeknek a cégeknek lényegében semmilyen olyan háttértartaléka nincsen, amivel képes garantálni a cég túlélését. Ezért is volt nagyon fontos ezen cégek számára, hogy például a COVID kapcsán olyan kormányzati intézkedések voltak, amik egyfajta gyors reagálás hadtestként meg tudták menteni ezeket a cégeket a csődtől.
Viszont úgy tűnik, hogy nem tudták ezek az intézkedések tartósan megmenteni a cégeket a csődtől.
Nem tudják az összes céget megmenteni, tehát az ilyen típusú problémáknál lesznek olyanok, akik ezt az átmeneti likviditást orvosolva hosszabb távon fognak tudni működni, de nem lehet minden céget megmenteni, tehát mostantól sokkal fontosabb lesz az, hogy azokat a cégeket támogassák, akik ténylegesen képesek hosszabb távon életben maradni, és a működési modelljük megfelelő ahhoz, hogy hosszú távon fennmaradjanak.
Említette azt, hogy idén az első negyed évben a kényszertörlések száma annyi volt, mint tavaly az egész évben. Lehet ezt tudni számszerűen is, hogy akkor hány céget töröltek?
Tavaly az egész évnek a fele, tehát most már ott vagyunk, mint ahol fél évként kellene tartani. Több mint 5000 céget töröltek idén, kényszertöröltek, míg a tavalyi évben azt hiszem 12000 körül volt a teljes kényszertörlések száma. Érdemes megjegyezni, hogy a COVID előtti utolsó évben, 2019-ben 23000 körül volt a kényszertörlések száma. Tehát ez többek között az, ami azt mutatja, hogy van egyfajta olyan cégállomány, akik már operatíve nem tudnak működni, de még az eljárások nem indultak el náluk, vagy nem mentek végig, tehát amelyeknél még szintén jogilag végig kell, hogy menjenek ezek a folyamatok.
Tehát akkor könnyen lehet, hogy ezek a cégek nem is most mentek tönkre, hanem mondjuk tavaly, vagy 2020 végén, pusztán az eljárás zajlik most.
Így van, tehát nagyon sok olyan cég van, akik most már operatíve nem működnek, de az eljárás vagy most zajlik, vagy most fog elindulni, hiszen viszonylag hosszú ideig voltak olyan jogszabályok érvényben, amik akár időszakosan a végrehajtásokat is felfüggesztették.
Csorbai Hajnalkát, az Opten stratégiai igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Április 30-áig a Nemzeti Adó és Vámhivatal papír alapon is elküldi az adóbevallási tervezetet azoknak, akik kérték a postázást arról, hogy még kik kaphatják meg az adóbevallási tervezetet. Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét.
A NAV igazából csak azoknak küld papíron tervezetet, akiknek nincsen ügyfélkapujuk. Akiknek nincs ügyfélkapujuk és kérték márciusig a tervezetek postázását, ők az egyik csoport, aki fogja kapni, és van egy olyan csoport is, aki mondjuk nem kérte a tervezetének postázását, nincsen ügyfélkapuja, viszont mi látjuk az adatokból, hogy 1000 forintnál több tartozása van, vagy pedig pont, hogy 1000 forintnál több visszaigényelhető adót tartalmaz a tervezete, ők mindenképpen meg fogják ezt tőlünk kapni postán. A levelek általánosságban alapesetben tartalmazni fognak egy rövid tájékoztatót, magát az adóbevallási tervezetet, tett 1+1%-os rendelkezésről szóló nyilatkozatokat, és az ennek visszaküldésére szolgáló borítékot. Bizonyos esetekben egyébként ettől még el is térhet a tartalom.
Mi a teendője az adózóknak, hogyha levelet kapnak, és mondjuk abban szerepel olyasmi, hogy túlfizetésük van, mikor kapják meg a visszatérítést?
Hogyha az adózóknak a maga a tervezete hibátlan, egyet is értenek vele, és mondjuk pont tartalmaz visszaigényelhető adót, akkor ebben az esetben elég csak a mellékelt kiegészítő nyilatkozatot kitölteni, és azt visszajuttatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A kiegészítő nyilatkozat ilyen esetben pont arra szolgál, hogy megadhassa valaki a posta címét vagy az átutalási címét a bankszámla számát, pont azért, hogy milyen úton módon szeretné visszakapni a visszajáró összeget. Hogyha valakinél ez az eset áll fent, a tervezet tartalmaz mindent, ő egyetért vele, visszaigényelhető adóban, benyújtja hozzá a kiegészítő nyilatkozatát, akkor ebben az esetben most az összeg kiutalása az 2 héten belül megtörténik.
Mi a teendő akkor, hogyha valakinek hátraléka van, tehát adót kell befizetnie?
Itt is előfordul az a helyzet, hogy az adózó egyetért mindennel, elfogadja a tervezetet, van befizetendő adója, akkor ebben az esetben is elég csak a kiegészítő nyilatkozatot visszaküldeni hozzánk, amin egyébként lehet kérni részletfizetést is.
Mi van akkor, hogyha valaki vitatja a tervezetben szereplő adatokat?
Ilyenkor fordul elő az az eset, hogy aki neki nincs ügyfélkapuja, akkor ez picit nehezebb helyzetbe kerül, ugyanis az ügyfélkapusok egyébként, ha be tud lépnek a NAV-nak a ESZIA oldalára, akkor elektronikusan online párkattintással gyorsan ki tudják egészíteni, módosítani a tervezetüket. Akik postán kapták meg a NAV-tól a tervezetet, ők nem tudják a papíros tervezetet kiegészíteni, nekik elő kell venni egy új ESZIA bevallást, egy ürest, azon kell átvezetni azokat a sorokat, amelyekkel egyetért, és az egyéb kiegészíteni adatokat pedig mindenkinek saját magának kell beírnia, és így eljuttatni a NAV-hoz. Tehát ebben az esetben is egyébként tudom tanácsolni mindenkinek, hogy nyugodtan be lehet menni ügyfélszolgálatra, lehet nyitni ügyfélkaput, hiszen onnantól kezdve már bárki meg tudja nézni elektronikusan, és ki is tudja egészíteni a saját bevallási tervezetét.
Aki tehát mondjuk kíváncsi és van ügyfélkapuja, az már megtekintheti a bevallás tervezetét.
A törvény alapján március 15-éig kell mindig a NAV-nak elkészíteni és az embereknek kiajánlania, megmutatnia a bevallási tervezeteket. Idén most 2 héttel korábban, március 1-én már végzett ezzel a feladattal a hivatal, tehát március 1-től, akinek van ügyfélkapuja, meg tudja nézni a saját bevallási tervezetét, ha kell, ki tudja egészíteni, tud rajta módosítani, plusz 1+1%-ról is ilyen módon a legegyszerűbb nyilatkozni.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Van változás a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok ismét! Igen, a Bux Index pluszba fordult, ezzel felül teljesítő. Az európai indexek többségében mindig mínuszban van. 3%-os emelkedésről tudok beszámolni, 43.343 ponton áll az index. A blue chipek közül a Magyar Telekom és a MOL továbbra is mínuszban van. A Telekomnál 1,3%-os a visszaesés, ez 390 forintos árfolyamot jelent. A MOL-nál 1%-os a plusz, tehát közben már a MOL is pluszba fordult, 3108 forintba kerülnek a MOL papírjai. Az OTP 1% feletti pluszban van, 10.800 forintba kerülnek a bankpapírok, a Richter pedig épp, hogy a tegnapi szint fölött 1%-kal tudott emelkedni, 6.970 forintba kerülnek a Richter papírjai.
A forint mozdult valamerre?
A forint továbbra sem mozdult olyan szinten el, mint a korábbi bejelentkezés során, 370 forint 30 fillérbe kerül. Most egy euró, ez 10%-os gyengülés jelent, és a dollárral szemben is, tehát továbbra is 3%-os gyengülés látunk, ez 342 forint 50 filléres dollárt jelent most.
Köszönöm szépen, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu